Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk áldja meg ezt az új esztendőt, adja meg nekünk, hogy szívünk és lelkünk ráfigyeljen. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igényét, az első Zsoltárt olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pólyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, s a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy egybegyűjtöttél bennünket ezen a hideg januári napon, de mégis veled kezdhetjük. És az évkezdéskor hozzád jöhetünk, tudva azt, hogy ez az esztendő sok mindent tartogat a mi számunkra, és rád bízzuk a jövendőt. Köszönjük, hogy tanácsot adsz nekünk, hogy hogyan lehetünk boldogok, hogyan válhat teljessé az életünk. Bíztatsz arra, hogy ne a bűnösök tanácsa szerint éljünk. Köszönjük, hogy folyó mellé ültetett faként is élhetünk, aki a maga idejében meghozza a maga gyümölcsét. Kikerülhetjük azokat a csapdákat az életünkben, amelyekben megrekedhetünk. Köszönjük, hogy elhagyhatjuk a régi rossz beidegződéseinket, és újat kezdhetünk. Add meg nekünk, hogy a te közösségedben maradjunk meg ebben az esztendőben. És a te világosságod, a te erőd, a te bölcsességed gyógyítson bennünket minden napon. Add, hogy téged keressünk, és meg is találjunk téged ezen a helyen. Add a te áldásodat erre a gyülekezetre, te tartsd egybe ezt a gyülekezetet, te légy ennek a gyülekezetnek vezetője és pásztora. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 3. fejezetből, 13. verstől 17. versig. Így szól hozzánk Istenünk igéje, Máté evangéliumából, a 3. fejezetből, 13. verstől 17. versig. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre elszáll. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Foglaljon helyet a gyülekezet. Jézus megkeresztelésének története van előttünk, illetve egy új esztendő. Ha röviden meg akarom fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy mindannyiunknak meg kell keresztelkednünk, ahhoz, hogy Isten lelkével kapcsolatban legyünk, és a keresztelés az Jézus számára is ezt jelentette, hiszen onnantól kezdve nyilvánult meg az ő szolgálata, hiszen megkeresztelésétől kezdve ugye a lélek reáradt, és onnantól kezdve kezdte meg tanító szolgálatát az emberek között. A legelső istentiszteleten itt januárban, ugye az elmúlt héten, beszéltünk a konkolyról és a búzáról, arról, hogy kétfajta természet lakozik bennünk. Az egyik az a nemes búza természetünk, amelyet Isten vet a mi életünkbe, és válhat az életünk jó termő búzává. És ott van a másik lehetőség, amit így mond a Szentírás, hogy a konkolyt is veti valaki, és a konkolynak a megjelenése a búza között az is törvényszerű, mert hogy nem csak a jó természet, és az igaz természet munkálkodhat bennünk, az Isten szerint való ember, hanem a nem Isten szerint való emberi lét is, mint lehetőség ott van. És ez a mi feladatunk, és áldott lehetőségünk, hogy e között mindig választhatunk. Hát nincsenek született konkolyok, és nincsenek született búzák, hanem mindannyian ugyanabban az emberi lehetőségben vagyunk, és az, ami kegyelmünk és választási lehetőségünk, hogy rátérhetünk arra az útra, amelyben a világosság fiai járnak, a Szentírás képe szerint, és rátérhetünk arra az útra, amelyen a sötétség fiai járnak. Az első zsoltár lényegében ezt tartalmazta, amit fel is olvastunk az Isten tiszteleten, hogy ki ugye a boldog ember, aki az Úr útján jár, és megtermi a maga gyümölcsét, és mi az, amit ugye nem tesz, nem ül csúfolódók székébe, nem követi a gonoszok tanácsát, és sok mindent felsorol a zsoltáros, amit nem tesz. Az Úr törvényében gyönyörködik, az Úr törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Tehát van egy fő foglalkozása, van egy fő dolog, amire ő figyel, hogy az Istennek a lényét és tulajdonságait, Istent megismerje. Ez lényegében az Úr törvénye, mert Isten az ő törvényében, lehet, hogy ez a szó nem annyira fejezi ki, akkor inkább így mondom, hogy Isten az ő tanácsában, mert a törvényt így is értelmezhetjük, nem úgy ilyen jogi értelem, hogy megvannak a parancsolatok, és akkor ezt neked így kell tenned, hanem olyan ez, mint amikor valaki tanácsol bennünket, és az ő lelkét közli velünk. Az Úr törvényében való gyönyörködék ezt jelenti, amikor Isten közli önmagát velünk, és abban gyönyörködünk az ő lelkületében, az ő gondolatiságában, és az ő vezetésében. Ezt jelenti, az Úr törvényében gyönyörködik éjjel és nappal, vagyis azt forgatja a szívében, hogy mit értett meg Istentől, mint amikor leülünk valakivel, és elkezdünk beszélgetni vele, jó vele lenni, és tanácsot kapunk tőle, akkor azt forgatjuk a szívünkben. Ki is a mi vezetőnk, ha most keresztjének vagyunk, és a keresztjén úton járunk, és hívő emberekként indulunk ebbe az évbe, akkor azt mondhatjuk, hogy Krisztus a mi mesterünk, és ő a mi vezetőnk, hiszen a keresztjének Krisztus követő emberek. Ha Krisztus követő emberek vagyunk, akkor látnunk kell, hogy kicsoda az, akit követünk. És megint ahhoz a képhez jutunk, hogy a keresztjén ember az Jézusnak a lelkületével, Jézus jellemével, Jézus tanácsából él, és azt fogadja el, és lelkében afelé nyitott, és próbálja magában megtalálni, illetve próbálja az Istenben megtalálni önmagát, mert ez azt is jelenti, hogy a krisztusi ember, akkor Istenben fogja felfedezni és megismerni önmagát. Miért mondom ezt? Mert a keresztelés lényegében ennek a szimbóluma, amikor önmagunkat felismerjük az Istenben. hogy kik vagyunk. Ez a keresztelésnek a szimbóluma. Önmagunkat felismerjük, hogy kik vagyunk az Istenben. Az az igazi keresztelés. Amikor megtörténik ez velünk, hogy felismerjük magunkat az Istenben, és felismerjük az Istent is, akiben vagyunk, és megtudjuk, hogy mi az, amire rendelt bennünket az Isten. Ugye Jézus életében is ez egy fontos pillanat, amikor az ő megkeresztelése megtörténik, vagyis magát megmutatja, magát felismerteti az Istenben, és az Isten is megismeri őt, és elmondja, hogy ki vagy te. Ki vagy te, aki most ide jöttél, akit keresztelő János megkeresztel. Tehát ebben az évben is alkalmunk lesz arra, most ugye ebben a szimbólumban mondom, hogy ez az év, mivel élet, lehetőség, ez az új esztendő, akkor azt is mondhatnám, hogy a mi megkereszteltetésünknek az ideje. Mert ennek az évnek minden egyes napján felismerhetem magamat az Istenben, és felismerhetem az Istent minden nap, és minden egyes nap, amikor felkelek, akkor azt mondhatom, hogy egyfajta életlehetőség, megkereszteltetés az életben. Ha felismertem az Istent, akkor számomra lehetőség, hogy megértve az ő akaratát, járjak egy földi úton, ami nem mindig könnyű, nem mindig zökkenőmentes, amely úton vannak küzdelmek, próbák, de vannak örömök is, de nem vagyok egyedül. És van egyfajta cél, értelem, amely minden nap meghatározhat engem, és túl tud engem lendíteni a mindennapi mókuskerékem, és túl tudok nézni egyébként a gondokon, és mindazon, ami úgy leköt engem a földhöz. Fontos, hogy legyenek földi gyökereink, hogy ide kapcsolódjunk, és értsük úgymond a világ dolgait, de ugyanolyan fontos, hogy lelkileg felül tudjunk emelkedni, és értsük az Istennek a dolgait is. Mert az ember két világ között van, egyrészt földi, másrészt lelki, és így mondhatom, égi természetű. Mert az embernek lelke van. Mert az embernek van egy láthatatlan része. És a földi testi rész, ez nem az életünk középpontja, hanem egy megnyilvánulása a léleknek. És amikor testet öltünk, és testet kapunk az Istentől, akkor a lélek ölt testet. És nagyon fontos ezt újból és újból látnunk. Jézus személyének a titka van tehát előttünk. Mondhatjuk azt, hogy hát könnyű volt Jézusnak, hiszen ő Isten fia volt, eljött ebbe a világba, és egyrészt talán így is értékelhetjük, hogy könnyű volt neki Istennel lenni. Hiszen hát tőle érkezett, és azt is mondjuk, hogy ő maga az Isten, hát nem könnyű neki Istennel lenni, amikor ilyen nagy magasságból érkezik hozzánk. És akkor ugye ott van a mi emberi megtapasztalásunk, hogy nekünk meg mennyire talán nehéz, mennyire mindig próbálkoznunk kell újból és újból minden nap, hogy a figyelmünket, az életünket Isten felé kormányozzuk. A megkereszteltetés az, amikor ezt a nehezet, ami számunkra nehéz, azt Isten könnyűvé teszi. Könnyebbé teszi. Természetesebbé teszi. Adottá teszi, hogy ezért ne kelljen minden nap a nulláról kezdeni, hanem legyen egy adott szint, ahonnan mindig megérkezünk, ami már eleve, úgymond, megadta azt a lehetőséget, hogy ne onnan kezdjük, hogy már megint nem tudom, hogy kicsoda vagy Isten. Ne onnan kezdjük, hogy már megint nem tudom, hogy én kicsoda vagyok Istenem. Mert ha mindig innen kezdjük, mint a Sziszifosz, hogy állandóan visszük föl a hegyre, görgetjük a követ, és mindig visszagorul, és ezt csináljuk egész életünkben. És ezt nevezhetjük kereszténységnek, akkor az rossz. Mert hát ezt nem lehet minden nap ezt a lelki libikókát tenni, mert akkor az emberi lélek belefárad. Mert az isteni magasságokban nem tudja magát megtartani. És azért Van az a minőségi pillanat az ember életében, ami egyszer is megtörténik, vagy többször is átélheti, most szimbolikusan mondom, amikor a saját megkereszteltetésünknek meg tudunk felelni, vagy benne tudunk maradni. Azok, akik itt vannak közülünk, sokakat megkereszteltek. Mondhatjuk azt, az egy esemény volt. Talán gyermekek voltunk, nem tudtunk róla. De mégis lelki értelemben aztán, amikor feltöltődött ez tartalommal, és Isten felé jöttünk, és vágyunk volt vele találkozni, és talán döntést is hoztunk személyesen Isten felé, és behívtuk az életünkben, és amikor azt megtapasztaltuk, hogy válaszolt nekünk, hogy hit gyúlt a mi szívünkben, és hallottuk, most szimbolikusan mondom, hallottuk az Isten hangját, személyes elhívását, akkor ez soha el nem múló pillanat az életünkben, ami megemelte a mi életünket, és oda mindig vissza lehet érni, és ez egy biztos alap. Tehát nem véletlenül keresztelünk, és nem véletlenül keresztelkedett meg Jézus sem, mert ez az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy ő az Istené, és Isten pedig az övé, és ez egyfajta szövetség, ami onnantól kezdve él, és nem kell nap mint nap újból és újból szövetséget kötni, hanem ez már megvan. Tehát Jézus személyének a titka lényegében az, hogy Istentől jött, az Istenből, ami látható, ami testben megnyilvánulhat, azt tartjuk, hogy ez Krisztusban mind megjelent. Tehát a személyes Isten jelenik meg. És látható módon. Ez benne a különleges, hogy ő látható, olyan, mint mi, hozzánk hasonló lett mindenben, de mégis az Istennek a tökéletességét és teljességét hordozza. Ezt a legmagasabb szintet, ugye így jelenik meg ez a legmagasabb szint, hogy, az Isten, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt mondja a hang, amikor a mennyből szól, mikor Krisztus megkeresztelkedik. Ha így nézzük, akkor ez az a legmagasabb szint, ahova az ember is eljuthat, és erre hív bennünket az új szövetség, hogy Isten fiai legyünk. Tehát vegyük észre az azonosságot, bár mi nem a mennyből, és nem krisztusi minőségben érkeztünk a földre, hanem emberként születtünk meg. De abba a minőségbe akar bennünket bevezetni Krisztus, hogy mi is Istennek fiai legyünk. Tehát ugyanazt a minőséget adja át, amit ő hoz le, és mindenét lényegében megosztja velünk, hogy mi is részesedjünk abban, amit ő kapott az Istentől. Ez az egyedüli szándéka Jézusnak, hogy amit ő kap az Istentől, azt átadja nekünk. És ez 2000 év óta lényegében nem változik. Tehát ebben a folyamatban vagyunk benne, de ezért fontos nekünk Jézust úgymond megismerni, mert amit ő kapott az Istentől, azt így is mondhatnám, azt te is kaptad. Az a tiéd is. Ezért ajándék Jézus, aki megérkezik, mert ebben az ajándékban te megkapod azt, ami a tiéd. Tehát az ember Jézus, így is mondhatom, áll előttünk. Mert van egy ember, aki Jézusként érkezik oda meg a kereszteléshez, és Krisztusként távozik. Nyilvánvalóan Krisztusként távozik, mert az Isten lelke megnyugszik rajta, és az a mennyei hang azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam. Ugye Krisztus a felkent, a messiás, az, aki fel van hatalmazva arra, hogy Isten lelkével járjon az emberek között, fel van hatalmazva arra, hogy Isten lelkével gyógyítson, fel van hatalmazva arra, hogy parancsoljon a láthatatlan erőknek és az anyagi világnak is, átalakítson dolgokat, tehát teremtsen, és fel van hatalmazva arra, hogy az embereket kapcsolatba hozza az Istennel, és egy pillanat alatt megszülessen valakiben az a felismerés, hogy meglátja az Istent a lelkében, hogy megváltozik az élete. Azt, amit emberek nem tudnak évtizedekig elérni magukban, és senki más nem tud elérni velük, azt Jézus Krisztus el tudja érni, mert van hatalma hozzá. Ezért nem beszédben áll ugye az Isten országa, hanem lélekben és erőben, megnyilvánulásban, mint ahogy Jézusnak az élete sem beszédben állt, hanem erőkben, és nem úgy mond, nem úgy beszélt, mint a közönséges tanítók, mert ez volt az ő különbsége, ez volt a különbség közte és más tanítók között, mert pont ezt mondták, hogy nem úgy tanít, mint mások, hanem látjuk, hogy erő van az ő tanításában, és ez az, ami megkülönböztette a pusztán emberi szótól a krisztusi szót, amely egyrészt emberi szó volt, mert Krisztus mint ember van előttünk, de mégis isteni szó volt, amely azóta is lényegében hirdettetik. Keresztelő János képviseli a proféták vonalát, ami azt jelenti, hogy az utolsó a proféták között, és az ő feladata az, hogy hitelesítse és beiktassa Krisztust, és elkezdődjön lényegében az új szövetség. A proféták eddig mind az Ószövetséget vitték tovább, de amikor megjelenik Krisztus, akkor lényegében az Ószövetségnek vége. Vége az Ószövetségnek, új szövetséget kezd az Isten, és egy új korszak indul el az emberiség történetében és a zsidó nép, a zsidó hit történetében is. Tehát minden, ami ezután történik, már egyetlen egy középpontból árad, ez pedig maga Krisztus. Ő fogja ezt az egészet egymagában, egy személyben képviselni, és ez az, ami hihetetlen nagy erő és munka, hogy ő egymaga, egy személy fordítja meg az egész folyamatát a hitnek, az Istennel való kapcsolatnak. Egyetlen egy személyben fordul meg az emberiségnek is az útja, és ha így nézzük, egyetlen egy személynek a hatása az, ami 2000 év óta tart, és nem felejtődött el, és folyamatosan a tanítványi láncolatban, a mai napig is az ő hatását, az ő lelkületét és az ő erejét képviseljük. Tehát azzal, hogy mi keresztények vagyunk, vagy eljöttünk a templomba, vagy imádkozunk, nagyon nagy dolgot teszünk, mert őt képviseljük. Az ő jelenlétét hordozzuk. És azzal, hogy az egyéni életünkben Istenhez fordulunk, vagy döntéseinkben számít az, hogy hogyan és miként cselekszünk, milyen lelkülettel, vagy tudunk másokért is cselekedni, szólni és imádkozni, azzal Krisztusnak a lelkületét, szellemiségét és útmutatásait adjuk tovább. Tehát valójában mi ő benne kereszteltettünk meg, most szimbolikusan, amikor ő ott volt a Jordánban, és megkeresztelkedett, szimbolikusan te is ott voltál vele. Mert ő benne élünk és vagyunk, és ő hordoz majd bennünket, és lelkileg mindannyiunk életének a középpontja, vagy személyiségünknek a középpontja, vagy az a személyes voltunk, akire azt mondjuk, hogy ez vagyok én, az valamilyen szinten képviselve van akkor ott a Jordánnál Krisztusban. Mert különben nem lehetne a te megváltod. Nem lehetne. Mert akkor nincsen között hozzá, és neki nincsen köze hozzá. Tehát amilyen a mester, ugye olyanná válhat a tanítvány is. Tehát ebből a szempontból nekünk azért jó látni Krisztust, mert Krisztusban azt mondom, mi is láthatjuk önmagunkat. Mert mi ránk is ugyanúgy érvényes az, hogy Isten lelke száll reánk, akik Krisztusban vannak és imádkoznak és keresik őt, azok megtapasztalhatják azt, hogy Isten lelke az életüket megérinti. Ugyanazt az erőt fogják érezni magukban. Vagy akik hitre jutnak, és azt mondják, hogy hiszek, Uram, azok megtapasztalják azt a felhatalmazást, hogy átélik azt, hogy Isten fiai lesznek. Átélik a lelkükben ezt a személyes kapcsolódást. mint ahogy Krisztus is megélte. Tehát mindaz, amit Krisztus tesz a Földön, az lényegében utána többször és sokszor megismétlődik. És annak az ereje, ami egyszer megtörténik a Földön, az még egyszer és sokszor megtörténhet sokakban. Ez a teremtésnek a lényege, hogy nincsen térben és időben csak egy adott szinten korlátozva egy adott helyhez, egy adott személyhez és egy adott időponthoz. Mert ugyanaz a lelki megkeresztelkedés, az később is megismétlődik Jézusra nézve mindazokban, akik hisznek ő benne. Ugyanazok az erők nyilvánulnak meg. Ugyanaz az Isten munkálkodik bennük. És ugyanúgy segíteni fogja az Isten őket egész életükben, mint ahogy Krisztust segítette. Tehát így lépünk ki a kategóriákból egyrészről, és mondhatjuk azt, hogy ez valami személyes, valami a mi számunkra átélhető és megélhető az, ami Krisztussal történik. A másik, amit itt láthatunk, hogy Krisztus egyedül érkezik meg Jánoshoz. Ebben van egy üzenet is, hogy közösségben vagyunk, eljövünk az Isten jelenlétébe, és jó ez az együtt, hogy a hit által mi egyet tudunk gondolni, és egységben vagyunk az Isten iránti szeretetben, de mégis van egy személyességünk, amit nem lehet elhanyagolni. Személyesen kell, mégis közösségben vagyunk, de személyesen kell megélnünk az Istennel való találkozást. Ezt nem lehet úgy közösségivé tenni pusztán, hogy mi kell, hogy ott legyen, hogy én. Valamilyen szinten kell, hogy ott legyen, hogy én. És ez az az egészséges szint, hogy Istennel kapcsolatban a nagy miben azért ne vesszünk el, hanem meg kell találni önmagunkat ebben, és akkor tudunk majd mi is hatni. Akkor én tudok hatni a közösségben, és beviszem azt a fajta Krisztus élményemet, azt a személyes megtapasztalásomat, amiből a mi kialakul, hogy mi hordozzuk a Krisztust. Hogy én hordozom. És én vele vagyok kapcsolatban, abból alakul majd ki a nagy mi. Hogy mi hordozzuk a Krisztust. De ha nincs én, aki hordozom, akkor a miben nem jelenik meg. Nem tud megjelenni. Ezért a tanítványokat is személyesen hívja el Krisztus. Nem azt mondja, hogy ti ott, ti tömeg, ti tizenketten, gyertek ide. Hanem nevükön szólítja, személyesen hívja el őket. Személyes életutuk van a Krisztussal, egyéni problémáik vannak, egyéni küzdelmeik vannak, de mégis együtt vannak. Tehát ebben az esztendőben ne felejtsd el a személyességet az Istennel gyakorolni. És ne felejtsd el a közösséget gyakorolni. Mind a kettő fontos. Hogy közösségben is legyél, ne felejtsd el ezt a templomot, mert ez a templom lényegében szimbolizálja mindannyiunk templomát, akik vagyunk. Mert ez a földi templom lényegében az a hely, ahol Isten megjelenik, ahol Istent imádjuk, és ugyanúgy mi magunk is az a templom vagyunk, ahol Isten lelke lakozik. Amikor elmegyek a földi templomba, és ott összegyűlök az emberekkel, Krisztus követőkkel, akkor lényegében azt mutatom ki, hogy én magam is Istenben vagyok, az én saját lelki templomomba. És azért megyek a világba oda, ahol van egy templom, mert ami belül van, az jelenik meg kívül. És a kettő egységben van. Ahogy bennem az Isten lakik, úgy lakik a templomban is. És úgy nem lakik a templomban sem az Isten, ha bennem sem lakik. Mert mi szenteljük meg a templomot. Bennünk van megszentelve. Nem a hely önmagában véve hordozza az Istennek a jelenlétét. Mert oda a Jordánhoz elmentünk volna fél óra múlva, és azt mondjuk, hát keressük Istent, mert itt volt.
itt volt a hang, itt látott Jézus csodát, hogy menjünk el oda, mert az egy, ugye egy megszentelt hely. És sokszor az emberek beleesnek ebbe a tévedésbe, hogy mennek így helyekhez, persze jó ez megjelenni, és ott lenni, én értem. Csak ez a törvényszerűség másképpen hat. Mert nem a hely hordozza az Istent, hanem Isten jelenik meg azokban, akik ő felé nyitottak, és az bármilyen helyen lehet. Ennek a megszentelt képe ugye a templomunk is, és ugye itt két dolog van, hogy egyrészt mondhatom azt 2017-ben, hogy én mindenhol Istennel vagyok, és minek menjek templomba. Nem? Mert hát Isten ott is velem van, ha én hiszem. És nem kell nekem ahhoz templomba mennem. Másrészt viszont mondhatjuk, ha benned van Isten, és te tényleg Istennel vagy kapcsolatban, és mondod, azért nem kell esetleg templomba mennem, mert úgyis Istennel vagyok. Ha miért nem ennél? Mert ahogy benned jelen van Isten, úgy lesz jelen a templomba is. És a másik, ha te nem mész, hogy lesz jelen Isten a templomba? Nálad nélkül. A megkeresztelkedésnek is ez a szimbóluma, hogy Jézusban ott van az Isten. Akkor válik láthatóvá, akkor válik kimondottá, ami megnyilvánul, amit én megteszek az életemben, amilyen én válok, az a lényegemmé válik, és minden helyen képviselni tudom, és az már úgymond hat az életemben. Ugyanígy a templommal, a gyülekezettel, vagy önmagammal és az Istennel való kapcsolatomban is mindez ugyanezen az elven történik. Ha egyiket elhanyagolom, elhanyagolom a másikat is. És ez is egy törvény. Jézus egyedül is lehetett volna Istennel. Nem kellett volna neki keresztelő János. Nem kellett volna neki utána emberek közé mennie. Nem? Hát megmaradhatott volna ő egyedül Istennel. Csak hogy más volt a küldetés, más volt a feladat, mint ahogy nekünk is. Mi is megmaradhatunk egyedül Istennek, csak hogy ezáltal igazából nem felelünk meg annak az elhívásnak, vagy annak a lehetőségnek, amit igazából Isten akar. Mert így Istent elszigetelnénk. Így Isten önmagunk, csak önmagunk birtokává tennénk azt, amit kapunk. És pont a megkeresztelkedés azt mutatja, hogy igazából mi nem birtokoljuk az Istent, hanem Istenéi leszünk. Nem, mi nem birtokoljuk az Istent. És ez alázatra indít bennünket. Azért is gyakorlok egyén a saját életemben az Istennel való közös, mert én nem birtoklom őt. És amikor a gyülekezetben vagyok, ott is ugyanez ábrázolik, azért jövünk, és vagyunk együtt, mert mi nem birtokoljuk az Istent, hanem jelenlétében vágyódunk, hogy legyen velünk. És alkalmat készítünk arra, és hozzuk, és képviseljük, és aztán, amikor kimegyünk a templomból, akkor minden folytatódik, és megy tovább, mert te vagy a templom. És a jelenlét nem szűnik meg. Tehát ahogy Jézusban is, ott marad Isten lelke, ott marad benned is az Isten lelke, és valósággal, aktív módon segíteni fog, és meg fog szentelni téged. Tehát a te számodra is a Krisztusban megnyílik az ég. Adja meg Isten, hogy a 2017-es esztendő a lélek leszállásának az ideje legyen, amikor azt tapasztalhatjuk, hogy megnyílik az ég. Ugye milyen rossz az, amikor azt érezzük, hogy felülről hiába mondom, minthogyha csak a plafonig érne. Hogy Isten jelenléte, mintha korlátozva lenne. Ég és föld útja egyé válik. Krisztus ezt mutatja meg, a mennyei világ nyilvánvaló ezt a földi világ számára. Bár nem érkezik el a földre a mennyország, csak megnyilvánul a lelki világ, a földi világban, itt a földön nem lesz mennyország. És nem lesz minden szép és jó, mint ahogy mi azt szeretnénk, hogy olyan legyen, mint fönt. de megnyilvánul az égi, a földi világban. Tehát megnyílik az ég. A második, amit kapunk mi is a Krisztus megkeresztelkedésében, hogy Isten lelke vezetni fog. Isten lelke lakozik bennünk, aki a prófétákban lakozott, ugyanaz a lélek érkezik meg hozzánk, aki Krisztusban lakozott, ugyanaz a lélek, és minden a lélek vezetése alatt áll. Azért részesíthet tehát Krisztus bennünket a lélek ajándékában, mert ő maga is megkapta. Ő maga is birtokolja, és a lélek pedig kész mindannyiunk számára megnyilvánulni. A harmadik pedig, amit Jézus átélt személyesen, de a mi személyes életünkben is megjelenik, ez a megszólítottság. Annélkül elég nehéz Istennel kapcsolatban lenni, hogy nem értjük. Itt nem az értelmem van igazából a hangsúly, mert nem biztos, hogy értelmemmel értek valamit mindig, lehet, hogy a szívemmel, érzésben értek. Érzem azt, hogy mit akar az Isten. Lehet, hogy nem tudom megfogalmazni sokszor az értelmemmel, de az egész lelkemmel tudok ráhangolódni, és intuíció is van, amikor Isten úgy vezet bennünket, hogy szemeivel tanácsol, és van úgy, hogy ezekből megszületnek gondolatok, megszületnek érzések, és ezeknek az összhangjában úgymond az Isten hangja megszólít. Vezetni kezd. Mózest és a prófétákat is így vezette Isten, akár képekben, látomásokban, akár gondolatokban, vagy cselekedetekben is, de vezette őket. És ez volt a különbség attól az Istentől, amely nem szólít meg, úgymond a bálványtól, ez különbözteti meg az Istent, hogy a bálvány sosem szólít meg. A bálvány az mindig úgy van, hogy én adok többet az Istennek, most idézőjel mondom, én adok többet, én tartom fönn a bálványt. Én áldozok neki. Én adom az erőt neki. Én adom a bálványnak a gondolatot. És én próbálom életben tartani, én viszem, én faragom. Én szentelem meg, adok neki erőt, mondom azt, hogy te hatalmas vagy. Én mondom a bálványnak, hogy ő hatalmas. Én adom az erejét a bálványnak. Az Istennél fordítva van. Isten szól, Isten önmagában adja az ő erejét, és nyilvánvalóvá teszi önmagát. Nem nekem kell azt minden nap felhoznom a nulláról, hogy legyen neki ereje, hanem neki van. Nem nekem kell megszólítgatnom őt, hogy ő szólaljon meg. Nem magam találom ki a gondolatait, hanem ő ad nekem gondolatokat és érzéseket. Nem én töltöm föl, ugye, mint egy bálványt érzése, hogy szeretni kell, mert őt szeretni kell, és próbálom elültetni az emberek szívébe a szeretetét, hanem Isten szeret, és érzem az ő szeretetét, és érezzük a kettő közötti különbséget. És az, ami a megkeresztelkedés Krisztusnál ugyanez. Az ég megnyílik, a lélek leszáll, valóságos lesz az Isten, és megszólal a mennyei hang, és megkapja a személyes titkot, hogy ő a ma szeretett fiú, akiben Isten gyönyörködik. Mit jelent ez a szeretet? Ez a szeretet azt jelenti, ezt így is mondhatnám, hogy te vagy, mint ahogy egy anya a gyermekét, vagy Isten is, az ő fiait, vagy az ő, azokat a lelkeket, akiket ő teremtett. Ugye úgy tekint rájuk, mint egyedire. Itt a szeretet szó azt fejezi ki, hogy te vagy az egyetlen. Te vagy az én egyetlenem. Ugye amikor egy anya megöleli a gyermekét, vagy apa, miért ne apa is, akkor azt mondja, te vagy az én egyetlenem. Az én kincsem. Akit szeretek. Most képzeljük el az Istennek ezt a fajta tökéletességét, amikor megéli egy ember ezt. Itt a földi világban, hogy te vagy az én kincsem. Az egyetlenem. Akit szeretek. És ezt éli meg Krisztus. Te vagy az én kincsem. Benned gyönyörködöm. És szeretlek téged. Ez volt az ő megkeresztelkedése. Ez volt az az erő, ami végigvitte őt azon a nehéz úton. hogy ott csengett az ő fülébe, hogy te vagy az én kincsem. Téged szeretlek. És ugyanezt adta meg a többi embernek is, amikor átélték a bűnös, a vámszedő, a beteg vagy bárki, hogy te vagy az én kincsem. Mondja Isten neked. Téged szeretlek. És ez a gyönyörködés, ugye, hogy te vagy az én választottam. Annyi ember van, ha így nézzük a világban, és mindenkinek van valaki, aki az úgymond hozzá tartozik. És ez az a választás, hogy mi nem is tudjuk, hogy de hozzánk rendelődnek emberek, ugye? Beleszületünk egy családba, vannak barátaink, és ez a kiválasztás, hogy te vagy az, ebben benne van az, hogy én választottalak téged. Jó az az érzés az embernek, amikor azt érzi, hogy választják, de önmagáért, mert te a kincsem vagy, és téged választottalak. És ebben ott van az a fajta személyesség is, és ez a gyönyörködésnek a lényege, hogy mivel kiválasztottalak, örülök annak, hogy te velem vagy. Ez a gyönyörködés. Örülök annak, hogy itt vagy, velem vagy, te vagy a kincsem, és én ebbe gyönyörködöm, hogy én téged választottalak, és te velem vagy. Ebben gyönyörködik Isten. És hagyd mondjam, hogy a 2017-es évnek az egyik átfogója lehetne ez, vagy én ezt hoztam most a közösség elé, hogy ezt gondold meg. Te vagy az Isten kincse, és Isten benned gyönyörködik. Téged választott. Ezt egy kicsit járjuk körbe a lelkünkben. És amikor erre tudunk válaszolni, hogy igen, én is gyönyörködöm benned, Istenem, hogy pozitívan, ami a lelkünkből jól, azt válaszoljuk, de tudunk rá válaszolni, és el tudjuk ezt fogadni, akkor én hiszem, hogy másabb lesz az a nap, ami minden nap följön, és lesz valami, ami mindig másképpen fog történni, mint ahogy történhetne, és egészen más lesz az életünk, úgy, mint ahogy Krisztus is ugyanazt az emberi életet élte, mint mi, és mégis más volt az az élet. Jó értelemben egészen másképp alakította át az élet különböző dolgait, és nyilvánult meg az életnek minden területén az ő ereje. Tehát nem mi hordozzuk Istent ilyen értelemben, hanem Isten hordoz bennünket. És ez egy hatalmas dolog. És az ő szeretetének az ereje így lakozik a mi szívünkben. Természetes módon. És mi pedig természetes módon reagálhatunk nap mint nap. És tisztán tarthatjuk ezt a kapcsolatot. Adja meg Isten, hogy így ez a 2017-es esztendő most szimbolikusan a mi megkereszteltetésünknek az ideje legyen. Jusson eszünkbe, hogy minden nap velünk van. Minden nap veletek vagyok a világ végezetéig. És adjon erőt mindenhez. Amen. Imádkozzunk. Csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Ez új esztendőt is a te kezedből vettük. De köszönjük, hogy nem az a legnagyobb ajándék, hogy új évet kapunk, hanem te vagy a legnagyobb ajándék ebben az évben a mi számunkra. Add, hogy magunkat felismerjük te benned. Köszönjük, hogy minden te benned van, az idő, az alkalmak, a lehetőségek, a fájdalom, a szomorúság, a nehézségek, minden te benned van. Te vagy az Úr, a Teremtőnk, és mindent a javunkra fordítasz. Semmi sem lesz a mi kárunkra, nem kell félnünk és rettegnünk, hiszen a legnagyobbat megkaphattuk, és rácsodálkozhattunk arra, hogy Krisztusban mindnyájan kiválasztottak lehetünk. Ha átéljük, megéljük, rád nézve befogadjuk, magunkra vonatkoztatjuk, hiszen Krisztusban mindnyájan ott álltunk a Jordánnál. Jézus a mi mesterünk, aki felhatalmaz bennünket is, hogy Isten fiai legyünk. Add meg Istenünk, hogy az esztendőbe megnyíljon az ég. Add meg, hogy az esztendőben megtapasztalhassuk a te hangodat, a te vezetésedet. Köszönjük azt, hogy velünk leszel minden napon.
Köszönjük, hogy mindent a te kezedből vehetünk el, és ezáltal hozzád tartozunk, és nem a dolgokhoz, nem az eseményekhez, nem a rossz vagy jó körülményekhez, hanem téged ismerhetünk fel. Adj így nekünk szabadságot az életünkben, tőled jövő szabadságot, hogy gyógyuljon a lelkünk. Gyógyítsd meg betegeinket is, add meg, hogy ők is megtisztulhassanak testükben, meggyógyuljanak. Légy egész gyülekezetünkkel, hogy ne fáradjunk el közösségben lenni te veled, és közösségben lenni egymással. Add, hogy megszenteljük ezt a helyet ebben az évben, hiszen mi magunk hozzuk a te jelenlétedet, és ezért vagy itt jelen közöttünk. Add, hogy hozzuk, és vigyük is. Adj ehhez erőt, bölcsességet, jó kedvet, vidámságot, hiszen te nem a szomorúság istene vagy, és nem is a szenvedésé, hanem te vagy az Isten, akiben bővölködünk, aki a szenvedésből is jót tudsz kihozni, és aki békességet és áldást tudsz nekünk adni minden körülmények között. De aki beavatsz bennünket az élet minden dolgába, és mi mindent megtapasztalunk az élet rendje szerint. Legyen tehát a te áldásod közöttünk és rajtunk, most pedig hallgass meg csendben elmondott kéréseinket, imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Amen. Áldás békesség.